Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Mindig nagyon érdekes látni azt, hogy milyen gyorsasággal újra elindul az élet, mikor így ez a háromnapos vándorlás minden évben megvan, ott nagyon-nagyon lelassulnak a dolgok, és így a tegnapi nap, ezt szinte úgy éreztem, mintha állnék egy ilyen állomáson, és egy vonat megállás nélkül végig száguld az állomáson, és az ember így belenyúl, abból kiindul, vagy elég ereje van, akkor így ebből nulláról 100-200-300 kilométeres sebessége, attól függ, hogy milyen gyorsan száguld végig, tehát nem állnak a piacok, hanem mennek tempóba tovább. Még akkor is, hogyha ennek a nagyon intenzív hétnek a hétfő az a legunalmasabb napja volt, nevezzük így, amit itt láttunk. Ezen a héten nagyon sok jelentés jön, főleg, tehát így a mai nap nagyon erős dimenzióval ez elindul, tehát itt ha végignézzük, hogy milyen nevek vannak a kirakatban, PayPal, Eli Lilly, 3M, McDonald's, Coca-Cola, Amazon nyomás alatt van egy picit, mert ugye a múlt héten Google Alphabet legelőször osztalékot jelentett be, hogy fizetni fognak, igaz, hogy csak inkább ez egy szimbolikus sztori, tehát nem olyan nagy az osztalék, de itt most Amazon ebből a szempontból nyomás alatt van, aztán a chip technológiai szektorból AMD, Supermicro jönnek, tehát lesz-e-ne. Ez oda vezet, hogy még annak ellenére, hogy hónap május elseje, lehet, hogy mégis reggel egy kicsit összefoglalom és elgondolkozok azon, ami így történt, mert ha nem csütörtökre túl sok minden összejönne, és ugye csütörtök abból a szempontból is érdekes, az lesz így a hétnek a csúcspontja, amikor Apple kijön a számokkal. Mindig, amikor ilyen intenzív számok jelentései vannak, akkor jönnek kérdések, hogy mennyire érdemes ezek előtt valamit vásárolni, és újra azt szeretem elmondani, hogy egyáltalán, hogy működik a tőkepiac, tehát a számok jelentése előtt, amit látunk, az általában az, hogy mit áraz be a piac, mi az elvárás, mik az úgynevezett suttogási satszolások, nem inside információk, bennfentes információk, hanem esetleg a menedzsmenthez vagy a vállalathoz közelebb álló információk, akik sejtik, hogy körülbelül mi fog jönni a számokba. És ezt mind beárazza a piac az árfolyamba. Hogy árazza be? Hát úgy, hogyha pozitívak az elvárások, akkor az árfolyamok emelkednek, ha negatívak az elvárások, akkor az árfolyamok inkább csökkennek. És ezután, hogyha erős ez az elvárás, akkor ezek után jelennek meg olyan befektetők, spekulánsok, akik nagyon erősen, agresszívan fogadnak, vagy abba az irányba, hogy nagyon pozitívak lesznek a számok, vagy akár shortolnak abba az irányba, hogy még gyengébbek lesznek a számok. Ezt ugye Teslánál láttuk, a múlt héten többször beszélgettem. Ja igen, apropó Teslához jött egy olyan visszajelzés, hogy látható, hogy én Tesla ellenes vagyok. Vagy a másik, hogy én mesterséges intelligencia ellenes vagyok. Nem érzem így. Én abszolút senkinek, főleg részvényeknek nem vagyok ellenfele, nem tettek nekem semmit, és nekik teljesen mindegy az árfolyamoknak, hogy én ellenük lennék, vagy nem, hanem csak egyszerűen így hangulatokat, amennyiben lehet látni számokat, tényeket nézünk meg, és pont ebből alakulnak ki olyan tendenciák, ha megnézzük, akkor a Teslánál nagyon sok negatív hír volt, a narratíva kialakult abba az irányba, hogy negatívak az elvárások, és annak ellenére, és pont ezért voltak a számok előtt nagyon erős short pozíciók is. És azt tudjuk az elmúlt évekből, hogy így Elon Musk nagyon-nagyon erősen, amikor csak lehet, próbál főleg a shortolóknak a levesükbe köpni, mert persze, hogy ez neki nem tetszik, és főleg a sortolók, akik józanon csinálják ezt a témát, és nem csak spekulációból, hanem szétszedik a számokat, szétszedik a mérlegeket, általában az üzleti modellüket arra építik fel, hogyha túl szépek valamelyik vállalatnak a számai, túl szépek, túl perfektek a víziók, akkor megnézik, hogy ez valójában stimmel, mennyire állja meg a helyét az, amit itt állít a menedzsment, és ha igen, akkor minden rendben van, de ha nem, hát akkor sortolják a pozíciókat. És ez volt ugye Teslánál, azt, amit Elon Musk itt varázsolt, és ő, mint marketing zseni, ezt szokta csinálni, hogy mikor nagyon háttal áll a vállalat a falnak, akkor kivarázsol valamit, és az árfolyam emelkedés az elmúlt napokban, amit láttunk, ez nem csak arra vezet vissza, vagy nem arra vezethető vissza, hogy akkor a rajongó közösség azt mondja, hogy wow, és most megvettük meg a jövő vízióját, hanem azok, akik sortpozíciókban voltak, azokat megperzselte elég szépen Elon Musk ezzel a fellépésével. Rövid időre nézve kázi úgy tűnik, hogy ő nyert most ellenük. A nap végén úgyis az fog dönteni, hogy mennyire tudják a számok azt hozni, ami lényeges. És itt a befektetőknek ugye ez mindig a döntő, hogy mennyire tudom távol tartani magam ezektől a perfect story-tól, a vízióktól, ami el van adva, és mennyire vagyok képes higgadtan is nézni a számokat, ez nem olyan egyszerű. Látom, hogy ezzel sokan küzdenek. Na most vissza tovább ahhoz, hogy a számok előtt ugye a piac pozícionálja magát, attól függ, hogy milyen az elvárás, és akkor jönnek a számok. És mikor ezek jelentve voltak, akkor az első reakciója a piacnak, vagy semmi, és itt is jön sokszor olyan kérdés, hogy na hát mennyire elégedetlenkedik a piac, milyen fantasztikusak a számok, és mégsem történik semmi az árfolyammal. De ja, hát azért, mert akkor pont az jött, amit a piac elvárt, és itt nem volt nagy további újdonság, tehát ezért erre nem kellett a piac pluszba reagáljon. És azután, amikor ez megvolt, jön a következő, hogy milyen a kilátás, mit mond a menedzsment, hogy megy tovább. És ez a hogy megy tovább, ez két idősávra van vetítve általában a következő negyed év, és az év végéig. Hogyha az év végéig, általában az év elején ugye leadnak a vállalatok egy cél számot, hogy mit szeretnének elérni, vagy mit kalkulálnak, és negyedévről negyedévre nézi a piac azt, hogy lineárisan felépítve célon vannak-e, vagy pedig eltértek. Na most, hogyha az első negyedévben például a számok sokkal erősebbek, akkor figyel a piac azt, hogy oké, mit mond a menedzsment, hogy az évvégi célokat is korrigálják-e felfele. Mert hogyha annyira jó volt az első negyedév, és ez nem csak véletlen volt, hanem megalapozott, és ez így megy tovább, és erre is számít a menedzsment, akkor normális esetben az évvégi célokat kellene emeljék. Ha ezt emelnék, akkor ezt elkezdené megint beárazni a piac. Mert ugye, tehát ezt többször mondom, és ez fontos újra és újra tudomásul venni, hogy a piac a jövőt árazza be. Tehát minden újdonság, ami történik, azt kell megnézzem, hogy ez az újdonság eddig a jövőképben látható volt-e, tehát a piac beáraszta, és akkor az újdonságra reagálni fog, vagy az újdonság, ami jön, az nem újdonság, mert már benne van az árfolyamokba, és ez egy lényeges téma, és az is, ami újdonságként megjelenik valakinél, a kérdés az, hogy ezt kitől hallottam meg, tehát olyan insider tippek valaki ismerősön, okoskodón keresztül, ami így hozzám ér, azt általában kipipálhatom, hogy ez már nem újdonság, mert ha XY vagy Pityi Palkó, vagy mit tudom, valamilyen YouTube vagy podcast, vagy valahonnan ezt hallom, ez már benne van a nagy cloudba, benne az algoritmusok erre általában reagálnak. Tehát ez a vágy, engem valódi ilyen benfentes sztorik személy nem is érdekelnek egyszerűen, mert a hitelességgel kellene foglalkozzak azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán hiszem ezt, és a másik, hogy az a szabályzás, hogy benfentes információk ma illegálisak, azt helyesnek is tartom, ezért nem is érdekelnek. De hát ezt mindenki eldönti, hogy kriminális lépéseknél áldozatnak érzi-e magát, hogyha nem lehet ott, vagy passzol az ő világképéhez. Tehát, hogyha nagyon jó volt az első negyed év, és azután nem korrigálják felfele a számokat, akkor normálisan ezzel a piac elkezd foglalkozni, hogy moment, akkor mit nem látunk, vagy lesz valami meglepetés, és véletlen volt az első negyed év, és a második negyed évben valami még jönni fog. Tehát ez az, amit így látunk. Ezért így ezekben a hetekben, amikor mind a múlt héten is nagyon intenzíven, ezen a héten kevesebb szám van, de mégis elég intenzív a hét, ezekben most belekapkodni, belespekulálni a normális higgadt portfóliószállításban nem javaslom, hanem érdemes ezeket kivárni, és távolról nézve megnézni, hogy oké, hogy áll össze a portfólióm. És mindig, amikor a múltat megnézzük, a múlt héten ugye beszélgettem arról, hogy vannak olyan indexek, amelyik nem helyesen van összeállítva. Itt azt hiszem, hogy a Nasdaq 100-ról beszéltem pénteken, hogy már magába az, hogy Nasdaq 100, ez sok fejbe úgy van bekalibrálva, hogy akkor ez egy technológiai index, és ha technológiába gondolkozom, akkor azt kell megvegyem. Ha pontosan belenézek, akkor ez nem helyes. Tehát az egy szammelzúrium, össze-vissza minden ott benne van ebbe a témába. És akkor is, hogyha egy visszapillantó tükörből nézve bizonyos indexek, vagy portfóliók, vagy egyebek annyira szupernek tűnnek, ez túl kevés. Tehát nagyon sokszor látom azt, hogy valaki jön, és azt mondja, hogy ez kellene, és mikor kérdezem, hogy miért. Honnan jön az ötlet? Hát mert azért, mert megnéztem, hogy ez volt az elmúlt 10 évben, 20 évben, 50 évben, mit tudom, ez volt a legjobb. Akkor azt kell mondjam, hogy ez így túl kevés. Mert föltétlen meg kell nézzem azt, hogy milyen paraméterekkel, milyen mellékzajokkal volt ez a visszapillantó tükörből nézve egy jó összeállítás. És aztán feltenni azt a kérdést, hogy a mai szemszögből nézve, tehát ma nullába vagyunk, a kitekintés a jövőbe mit várunk el? Még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy a jövő mit fog hozni, bizonyos paramétereket, elvárásokat kell megnézzek, hogy azok mennyire változnak meg, és amit elvárok, amellett ez a konstrukció is tovább is jó fog lenni. Tehát ehhez azzal kell foglalkozzak, hogy meg kell értsem, hogy az, amit ott nézek, ami össze van állítva, az milyen körülményekben működik jól, mikor működik abszolút nem jól, és ebből tud kialakulni egy jövőkép. Tehát visszatekintésbe megnézni, hogy mi volt állítólag a legjobb, és ez ugye a Nasdaqnél is így van, ez nem azért lett összeállítva, hogy ez legyen majd a jövőben a legjobb, hanem ez egy összeállítás, az Index Committee összeállított 100 céget, és kész. Hogy ez most bizonyos időablakban a legerősebben emelkedett, hát oké, ezt véletlennek lehet nevezni. Akárhogyha én ma összeállítok magamnak egy portfóliót, egy stratégiát, és azt mondom, hogy az én felfogásom szerint, mint befektető, milyen arányokban, melyik iparágak, melyik szektorok passzolnak, és erre ráteszek egy indexet, azt lehetne mondani, hogy János Zsolt Index. Erre akár termékeket lehetne ráépíteni. A döntő kérdés nem az, hogy János Zsolt indexe vagy nem, hanem a döntő kérdés az, hogy milyen elvárásokkal, milyen paraméterekkel, milyen gondolatokkal jött ez létre. És ebből érezzük azt, hogy amikor ilyen szupasztár indexek vannak összeállítva, vagy más egyéb ilyen marketing szövegekkel, az túl kevés. Persze, a tömeg ezt megveszi, de ha akarom tudni, hogy ez hogy működik, milyen paraméterek mellett, akkor mélyebben bele kell nézzek, hogy ez hogy állt össze. És ezért is a múlt heti összeállítás ugye a Nasdaqkel, ez ugyanoda vezet, hogy a nap végén a saját gondolataimból összeállított széles portfólió az, ami megadja nekem egy bizonyos biztonságot, hogy a piacban mindegy, hogy mi lesz, és hogyha megjelenik egy olyan termék, index, valami csoda, ami jobban emelkedik, mint az, ami az én portfólió összeállításomban volt, akkor sajnos van az a reflexe sok befektetőnek, hogy akkor azt meg kell főtétlen vegyem, mert jó érzés, ha drágán is vettem meg, hogy az is benne van a portfóliómban, de azelőtt főtétlen az a kérdés kellene legyen, hogy moment, ott mi az oka annak, hogy az olyan erősen emelkedik? Mi az, ami esetleg változott? Milyen paraméterek vezetnek oda, hogy az úgy maradhat. Ez valami kamu sztori, vagy reális, tehát ezzel kell először foglalkoznak, és azután érdemes eldönteni, hogy egyáltalán bevásárolom, vagy nem. Tehát a múlt szupasztárjai azok ugye nagyon sokszor megváltoznak, ezt láttuk az elmúlt évtizedekben is, IBM valamikor Big Blue a nagy szupasztár volt, és az elmúlt években azért hányszor lavírozott már ott, hogy az volt a kérdés, hogy mennyire éli túl a következő negyedévet. Nokia egy példa csak dominálta az egész világpiacot, és a végén ma a technikai jogokat adja el a feltalálásokból, és ennyi, tehát nem tűnt el nullába, még mindig nagyon profitál, és rengeteg olyan iPhone cég van, amelyik Nokiának vagy Ericssonnak a technológiájára építi rá a mai megoldásokat, tehát ők a háttérben csendesen ott el vannak azzal, hogy a jogokból vannak bevételek, annélkül, hogy nagy költségek esetleg lennének. Vagy láttunk az elmúlt évtizedekben olyanokat, hogy túl nagy lett egy vállalat, és mindegy, hogy szupasztár volt, a szabályzók monopolódaláról ugye szétszették. Egy nagy példa, ami újra és újra itt említve van, ugye az 1920-as években Standard Oil Amerikában túl nagy lett, és olyan körülbelül 10 kisebb vállalat lett belőle. Hogyha az mind pozíció vagy szektor benne volt a portfóliómban, azok ma is megvannak, és ebből jöttek ugye olyan nevek ki, mint Exxon, mint BP, mint Shell, mint Chevron, tehát ez egy lényeges téma. Tehát újra és újra oda kell visszatérjek, hogy ilyen nis témákat, nagyon szűk piacot kiválasztani, az egy drága fogadás tud lenni, és főleg akkor, hogyha a portfóliómnak túl nagy részét ráteszem erre a szűk piaci szektorra, újra és újra egy negyedévek végén, vagy évente egyszer a szélesen összeállított rebalancing piac összeállításhoz kell visszatérjek. A tegnapi nap unalmas volt sok szemszögből, de mégis a háttérben egy dolog történt, ami elég lényeges. Janet Yellen a tegnap, és ő még valami újdonságot esetleg tud mondani, mert Jay Powell mit mondjon újat? Ő valamikor most a múlt héten azt hiszem egy konferencián idézték, hogy azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy kamatot fogunk-e csökkenteni, hanem már csak az a kérdés, hogy mikor fogjuk csökkenteni a kamatot. Hát no-na, ebben mi az újdonság, mikor ennyire erősen emelve lett a kamat, radikálisabban, mint szinte a 70-es években. Lehet, hogy J. Paul így egy kicsit Paul Falkát akart játszani. Tehát minden esetre ez jönni fog. Mindegy, hogy mit fog ő hónap mondani, ez nem lesz nagyon sok újdonság a piacban, nagyon sok minden bele van téve, a piac már azt is beáraszta, hogy akár abszolút nem lesz kamatcsökkentés a dollár szektorba, és kész. Ami fontosabb lesz, hogy mi történik a Fednek a mérlegével, és pillanatilag 60 milliárd dollár likviditást vesz ki a Fed havonta a piacból, azon keresztül, hogy csökkenti a kötvény állományt, ez azt jelenti, hogy ezt a kötvényeket nem vásárolja fel, hanem amikor lejártak, akkor ezt elengedi, és ezen keresztül csökken a Fednek ugye a mérlege, ezt a Fed tudja irányítani, 60 milliárdot, de azt várja a piac, hogy 30 milliárdra fogja ezt csökkenteni. Tehát nem vesz annyi likviditást ki a piacból, mint eddig. Ha nem vesz annyi likviditást ki a piacból, akkor ez alapjában azt jelenti, hogy a kamatoknak segít ez csökkenni, mert hogyha több likviditásban van a piacban, akkor nem kell annyi kamatot fizetni azért, hogy a maradék kötvények elkeljenek. Ez ugye sokszor egy ilyen komplex összefüggés a piacokban, és emellett Janet Yellen, ő tegnap csendesen fontosabb volt, Jay Powell-nek a barátnője, ugye, ő bejelentette, hogy a második és a harmadik negyedévben mennyi likviditásra van szüksége az amerikai államnak, mennyi kötvényt bocsájtanak ki, ezt is sokan félreértik, hogy mennyi kötvényt bocsájt az amerikai állam ki, tehát önti a likviditást a piacba, de nál kötvény kibocsátás azt jelenti, hogy hitelt vesz fel a piactól, tehát alapjában nem önti egyből a pénzt a piacba, hanem először felveszi a pénzt a piactól, hogy azután majd ezt a felvett pénzt persze valahogy útra küldje, és ez körforgásba menjen, és ebből látjuk azt, hogy pillanatnyilag a negyedéves szükséges kötvény kibocsátási szintje az amerikai államnak magasabb, mint ami a COVID negyedévben volt, a legerősebb COVID lockdown időbe, a 2020-as év második negyedévébe bocsájtott ennyi kötvényt ki az amerikai állam, mint aktuálisan. 100 naponta pillanatnyilag az amerikai eladósodási szint emelkedik 1 billió dollárral, és tendencia egyelőre ez így megy tovább. Február 28-án aktuális számok szerint CNBC-től 34,38 billió dollár volt az amerikai eladósodási szint. Tehát itt ezzel megy nagyon erősen. Persze, hogy ennek megvannak a hátránya, és a múlt héten kijött a szám, hogy az amerikai gazdaság az első negyed évben valami 2 vagy 3%-kal növekedett. Ehhez képest az infláció még szépre beszélve is 2% fölött van. Tehát ez azt jelenti, hogy az eladósodással nem sikerül a növekedést erősebbre emelni azért, hogy ezzel akár minimum az inflációt lehessen kompenzálni. Tovább is ebből a szempontból nézve persze, hogy érdekes a helyzet, és érdemes ezt látásra vezetve is figyelni, ezért is leszünk ott, tehát hogy annak ellenére, hogy hónap május elseje. Összefoglalom azt, ami a mai nap a számok oldaláról jön, mert ez ad egy képet, hogy körülbelül hogy és milyen irányba alakul tovább is a gazdaság és a portfóliókban mit érdemes ebből a szempontból figyelembe követni. Még van sok további téma is, de ezekre ma megint nem volt ide, ezt majd hónap fogom beépíteni, az AI téma is tovább dübörög, de ezt inkább kivárjuk, hogy hallám AMD ma és Supermicro miket fog hozni, milyen AI sztorikat fognak ők rovagolni, és akkor erről hónap tudunk egy kicsit beszélgetni. Kellemes napot kívánok ezzel mindenkinek, és a viszonhallásra a következő PFS Kávézac podcastig. Thank you.